8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Kon Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a lakhatási támogatásokkal kapcsolatban az új vidéki otthonfelújítási program részleteit ismertette sajtótájékoztatón. Kiemelte, hogy a támogatás az 5000 fő alatti településeken jelent majd célzott segítséget 2025. január 1-től. Ez összesen 2887 települést jelent, amely a magyarországi települések 91%-a. A kormány számításai szerint több mint 100 000 család tud majd élni az új vidéki otthonfelújítási program lehetőségével. A támogatást kültéri vagy beltéri lakásfelújításhoz lehet majd igényelni, és az igénylés feltételei nagyon hasonlóak a korábbi programhoz. Azok a családok tudják igényelni, ahol a gyermek 25 éven aluli. Várandósság esetén a 12. héttől igényelhető a támogatás. A visszanemtérítendő otthonfelújítási támogatás a munkadíj és az anyagköltségek 50%-ára, de legfeljebb 3 millió forint összegben igényelhető. Emellett igénybe vehető az államilag támogatott jelzálog alapú hitel konstrukció is, legfeljebb 6 millió forint értékben. Fontos változás, hogy míg korábban az igénylés feltétele volt az egy év előzetes bentlakás, az új programban 5 év utólagos bentlakást kell teljesíteni, de igényléskor már a felújítandó ingatlanban kell lakni, hangsúlyozta az államtitkár. A Magyar Bankszövetség partner a fiatalok lakáshoz jutásában. A bankszektor együttműködve a kormánnyal keresi azokat a lehetőségeket, hogy a fiatalokat megfelelő jelzálog hitelekkel tudja ellátni a megfizethető ingatlanok megvásárlásához, közölte a szövetség. Hangsúlyozták, támogatólag felhívják tagbankjaik figyelmét a nemzetgazdasági miniszter önkéntes jelzálog hitel kamatplafon bevezetéséről szóló bejelentéseiben foglaltakra és a kormány új gazdaságpolitikai akciótervében meghatározott programpontra. A szövetség szerint az önkéntesen csatlakozó bankok olyan jelzálog hitelt nyújthatnának, amelynek nincs folyósítási és hitel elbírálati díja, és az éves kamata az első 5 évre kedvezményesen maximum 5% lenne. A kedvezményes konstrukció tervezett időtartama 2025. április 1-től 2025. október 31-ig tartana, amennyiben nem lesz olyan piaci kamatszint változás, amely az akciót ellehetetleníti, olvasható a közleményben. A szövetség egyúttal üdvözölte a gazdasági versenyhivatal állásfoglalását, amely megerősíti az önkéntes kamatplafon vállalás piaci versennyel való összhangját, versenyt támogató jellegét. A Magyar Bankszövetség közleményében arra is kitért, hogy kéri az általa többször kifogásolt kamatstop évvégi kivezetését, mert meggyőződésük, hogy ennek kivezetése a piaci viszonyokban gyors helyreállást, a hitelezésben pedig dinamizmust fog jelenteni. Több mint 20 000 cipót osztottak szét a katolikus Karitász munkatársai. Árpádházi Szent Erzsébet november 19-i ünnepnapja alkalmából országszerte megemlékeznek a katolikus Karitász munkatársai és önkéntesei a segélyszervezet védőszentjéről. A Karitász egyházmegyei és helyi szervezetei több mint 20 000 kenyeret készítettek, majd a szentmiséken megáldott kenyereket a családok és a Karitász önkéntesei elvitték otthonaikba, vagy megajándékoztak vele egy-egy rászorulót. A Szent Erzsébet kenyerekért kapott adományokból az önkéntesek ajándékcsomagokat állítanak össze a nehéz helyzetben lévő családok, idősek, betegek és egyedülállók karácsonyára. Az ünnep alkalmával programából sok helyen hajléktalanokat, rászoruló családokat is meglátogatnak a Caritas önkéntesei, és visznek nekik Szent Erzsébet kenyeréből, jelezve, hogy a legnagyobb inségben sincsenek egyedül. Így a Szent Erzsébet kenyere a Katolikus Caritas országos figyelemfelhívó és segélyprogramja is egyszerre. Az ünnephez kapcsolódóan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia templomi persejgyűjtést is hirdetett november 24-ére. Együtt vagyunk európai elmondattal, az Európai Unió 27 tagállamának meghívott művészeivel és a legrangosabb magyar előadókkal rendezi meg 17. budapesti újévi koncertjét Mága Zoltán 2025. január 1-én a Papp László Budapest sportarénában. Mága Zoltán tájékoztatása szerint a különleges díszlettel és látványvilággal megvalósuló koncert a kulturális sokszínűség mellett az egységes Európát szimbolizálja, ahogy arra az esemény jelmondata is utal. Hangsúlyozta, hogy a koncerten az Unió mind a 27 tagállama képviselteti magát egy-egy kiemelkedő művészével, bemutatva ezzel a kontinens sokszínű kulturális örökségét és közös értékeit. A budapesti újévi koncert olyan hagyomány, amely a magyar kultúra iránti tiszteletet és a közös európai jövő iránti elkötelezettséget képviseli, írta Mága Zoltán. A 2025-ös újévi koncert különleges alkalmat kínál a közönségnek, hiszen Magyarország az Európai Unió soros elnökségét zárja, és idén ünnepeltük hazánk 20 évvel ezelőtti uniós csatlakozását is, fogalmazott a Prima Primissima díjas hegedű művész.
Az időjárásról.
Továbbra is sok lesz felettünk a felhő, emellett egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A déli szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Hajnalban 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Barátságban Istennel. Első rész. Név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Mózes második könyve 33. fejezet 12. vers. Mózes úgy beszélt Istennel, mint a barátjával, megosztotta vele az érzéseit és gondolatait. Isten akarta így. A következő kép zajlott a beszélgetésük. Ezt mondta Mózes az Úrnak: nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. Azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Mózes azokat a kijelentéseket mondja itt vissza Istennek, amiket tőle hallott korábban. Volt már olyan, hogy így emlékeztetted a házastársadat vagy a legjobb barátodat? Te mondtad, hogy... Mózes is pontosan ezt teszi. Emlékezteti Istent a saját szavaira. Isten azt akarja, hogy jegyezd meg a szavát, majd mondd vissza neki. Nem azért, mert emlékeztetésre szorulna, hanem mert neked van szükséged rá, és azért is, mert Isten csak is a saját szava beteljesítésére esküdött meg. Amikor Isten szavát kimondva imádkozol, az ő akaratát imádkozod, és bizonyosan meghallgatásra találsz. Ezért hát tanuld, és jegyezd meg azokat az igéket, amelyek rátapintanak a szükségeidre és a vágyaidra, majd amikor Istenhez beszélsz, idézd fel, és imádkozd vissza azokat. Amikor például azt imádkozod, hogy mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek, Isten el fogja ismerni, hogy így van. Minél többet tanulsz meg igéjéből, annál inkább akarata szerint való lesz a csendességed, és annál inkább igazodni fogsz hozzá. Legyen kéznél a Bibliád, amikor Istennel beszélgetsz, hogy eszedbe juttassa azokat a szavakat, amelyeket imádságban ki kell mondanod. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmérkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, november 19-én a Kontinentális reggeli című műsort folytatjuk. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok az előttünk álló óra tartalmával. Vége a boldog békeidőknek. A 21. század biztonsági kihívásai címmel tartott előadást a miskolci születésű Ruszin-Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke a miskolci MCC-ben.
Ezek a konfliktusok sajnos addig, amíg egy-két emberöltő nem változik meg, és a két emberöltő alatt nem közelednek az álláspontok, addig annak a veszélye, hogy a felszín alatt parázsló parázsa az újra lángot kapjon, az sajnos mindig számolnunk kell.
A Hit és Hűség, a Sinkovics Imre emlékezete díjat 6. alkalommal adták át a Magyar Színház Sinkovics Imre színpadán. Az egyik díjazott a Bogácsi író, újságíró Hajdú Imre.
Egy nagyon szép ünnepség volt, csak annyit róla, szinte családias. Ezt minden évben két személy kapja annyit, mert az annyira nem ismert. Hát ebbe külhoniak és magyarországiak. Tehát egy nagyon szép környezetben zajlott le ez az ünnepség, a végén kocintottunk is, hogy nem bogácsi borral, mert mondtam, hogy előző nap Márton nap volt bogácson, és ilyenkor meg kell kóstolni az új bort is, meg a régit is, és mivel ők nem voltak jele, hát nem maradjanak ki a jóból.
Kísérjék továbbra is figyelemmel műsorunkat, kellemes időtöltést kívánok!
Állok a hídon, lassan vonulnak a hosszú hajók, és visznek magukkal, és emlékezem. Hányszor jártam a nagy vizeken, mint egy ismerős idegen. Boldog is voltam, sok mást, és pörgött a só egyszer itt, máskor ott, és volt, ahol volna jobb, de úgy van írva, hogy itt vagyok. Álmok és szerelmek városa, fordít mégis, és minden hozom. Égszer a porban, hogy mit
látsz meg éppen, az mind változó. Yeah. A hegyről a völgyről más látható, de szét sose gondható. Mindig egymáshoz tartozó. Minden haza teretét, de vissza is rántana, ide fordít mégis, és minden haza.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
A Hit és hűség Sinkovics Imre emlékezete, ennek a díjnak az elnevezése, amelynek az a célja, hogy a kimagasló személyiségeket hűséges kitartással és odaadással munkálkodó, a magyar kultúra, nyelvi, erkölcsi örökség megőrzésén tovább dolgozó embereket kitüntessék, és hát nagy örömünkre ezen a 6. alkalommal átadott díjon egy miskolci, illetve bogácsi, most már bogácsi születésű, de ismét bogácsi újságíró írót köszönhetünk szeretettel, mégpedig Hajdú Imrét, akinek gratulálunk ehhez a díjhoz. Hát hol kezdjük a történetet, mert hogy ez a bogácsi lét, ez ugye a nyugdíjas években kezdődött újra a szülőhelyen.
Hát tulajdonképpen igen, mert én itt születtem annó nagyon régen, és 5 éves koromba kerültünk Miskolcra, apám vasutas volt, és ott építkeztek a Martin telepen, amit Martin kertvárosnak hívnak most, és én ott jártam általános iskolában, a Földes gimnáziumban, és hát gyakorlatilag 60 év Miskolchoz köt. Aztán nyugdíjba jöve visszajöttünk családommal, pontosan a feleségemmel és a kisebbik fiammal itt Bogácsra, és az egyik nagyszülői házat felújítva, tehát azóta itt élünk. A kisebbik fiam mit borászkodott, hát én amiben tudok, mint nyugdíjas segítek neki, és mai napig most jöttem haza a pincéből, szívesen csinálom a szellemi munka mellett.
Ez a Csáterapó pincéje, ugye ott a
Igen, ez Csáterapó dédapám volt, igen. Pontosabban a ragadvány neve, ez mert Hegyi Józsefnek hívták, de a faluban akkoriban 7 hegyi család élt, és úgy különböztették meg őket, hogy mindegyiknek ragadvány neve volt. Hát az övé lett a Csáter, bevallom, nyelvészekkel is tárgyaltam erről, vagy érdeklődtem, sajnos nem tudtak segíteni, azt mondja, szinte ez már megfejtetetlen.
Na hát én elképettem, amikor ebben a pincében jártam, mert hogy örömmel fedeztem fel Hajdú Imrét, hiszen ott a sajtóházban mi egykoron kollégák is voltunk, hiszen az Észak-Magyarország újságírója volt hosszú ideig, és hát Csáterapó pincéje az úgy néz ki, mint egy irodalmi emlékhely.
Hát igen, mikor visszajöttem, akkor is itt a község kulturális életébe bekapcsolódtam, és persze voltak társak, egy ilyen társ volt a Anák Zsolt, aki Bogácsról származott el, és neki volt az az ötlete, hogy a 2000 óta létező nemzetszínészeinek kellene valahol az országban egy olyan emlékparkot létesíteni, ahol részben ők ültetik el a saját fájukat, illetve Ez 2008-ban volt ez a gondolat, addig meghalt, már azóta meghaltak, tehát 2000 és 2008 közöttieknek pedig a családtagjai, vagy például éppen Sinkovics Imre esetében a fia Sinkovics Vitai András színművész ültette el a fákat. És ebben közreműködtem olyan szempontból is, hogy azt mondtam, hogy nem csak 2000 óta vannak nemzetszínészei, bár ezt a címet azóta adják 12 művésznek, hanem 2000 előtt is voltak. Tehát a magyar színjátszás több mint 200 éves történetében Dérinétől, Blaha Lujzától kezdve, Latinovits Zoltánig, Domján Editig, Rutkai, nem sorolok nagy neveket, bezárólag mind úgymond nemzetszínésze volt, és a fák mellett, amit a mostani nemzetszínészei ültetnek, 38 fa van elültetve, éppen idén volt a úgymond utolsó faültetés, már ezen kívül két kereszt is van, a Magyar Teátristák keresztje, amin már több mint 200 elhunyt neves színésznek a neve, születési helye és hát a ideje, valamint a halálának a helyszíne is ideje van rajta kis táblácskákkal.
Ha jól emlékszem, tölgyfélét ültetnek, de egy különleges tölgyfél.
Igen, igen, ez mikor született ez a liget gondolat, akkor többféle variáció fölvetődött, hogy utca mellett egy fasor legyen, de aztán hál' Istennek egy valamikor itt dolgozó, Bogácson dolgozó erdész ötletére volt az, hogy olyan helyre kell ezt tenni, ahol sokan vannak. Na most Bogácson a Cserépi úti pincesor egy ilyen helyszín, fürdőhöz közel, tehát amit a vendégek rendszeresen fölkeresnek, és olyan fát, ami, hogy mondjam, kis területen, de, és jelképezi a nagyságukat, és ő neki volt az ötlete az, hogy piramis tölgy, vagy jegenye tölgynek is mondják ezt a fát. Hasonlít egy kicsit a tujára, csak ez lombhullató fa, tehát tölgy, és 20-22 méter magasra is megnő, és a teljes szélessége maximum 3 méter, tehát így viszonylag sok fa kisebb helyen is elfér. Hát az első fák, hogy 2009-ben lettek elültetve, ezek már túlnőtték a távvezetékeket, és gyönyörűek, még lomtalanul is, de mikor lombiban van, akkor nagyon szépek. És mondom, idén 2024 májusában volt faültetés utoljára, amikor is többek között személyesen ültette el a fáját. Pogány Judit, Csikos Sándor, aki kevésbé ismert talán, de vidéki színész.
Debreceni színész volt.
Igen, debreceni színész, de sokan nem tudják, hogy a pályáját, mikor végzett a főiskolán Egerbe, illetve Miskolcon kezdte, akkor a színház, a két színház közös igazgatás alatt volt, és Miskolcon nagyon sok darabban játszott főszerepet. Most, hogy itt volt a felültetéskor, én a színlapokat, a korabeli színlapok másolatát elkészítettem nyomdába, és átadtam neki, nagyon boldog volt, hogy visszaidéztem az ifjúságát. Ezen kívül itt volt a Molnár Piroska, ő a Kulka János fáját ültette el, Piroska már korábban ültette saját fáját, illetve voltak olyanok, akik hát vagy haláluk miatt, mint Benedek Miklós, neki Császár Angéla ültette el a fáját, vagy Balázsovics Lajosnak például Kovács István ültette el a fáját.
Hát tulajdonképpen ez egy zarándok hely lett, és egy gyönyörű hegyoldalt, egy ilyen lankás hegyoldalt képzeljünk el. Tényleg meghatottan sétálgat az ember ezek előtt a emlék plakettek meg a fák előtt. De hát ha Hajdú Imre munkásságát idézzük, akkor én megdöbbentem, hogy közel 50 könyvet írt, akár a honismeretet, akár a helyismeretet, akár történelmi, akár politikai témákat, hát szóval nem sokat pihent munkássága alatt a tolla, hogy így fogalmazzak.
Hát nézd, ez olyan volt, míg a napi lapnál, tehát itt mondtad az Észak-Magyarországot, ahol 20 év, 8 hónap, 2 napot töltöttem el. Úgy vidékre kerültem, hogy egy heti laphoz, a Tiszaújvárosi Krónikának a főszerkesztője lettem. Na most a heti lapnál kevesebbet kell írni, meg hát az ember nem írja el a kollégái elől a helyet, csak akkor kezdtem én a könyveket írni. Ezek különböző témájúak, szám szerint 47, de amiben szerepelek, tehát egyéb a többen készítettük, tehát antológia szerű, akkor meghaladja az 50-et.
No, hát akkor tegeződünk, ugye, mert hogy én eddig kerültem, de hát mi nagyon régen ismerjük egymást, és hát az udvariasság okán én nem szoktam letegezni a riportalanyaimat, de akkor folytassuk így a beszélgetést, mert hogy a borhoz is erős szálak kötnek, például a Szent Márton borlovagrend egyik alapítója vagy, és kancellárja is voltál 2016-ig. Hogyan működik ez a borlovagrend?
Hát ez tulajdonképpen borhoz kötődöm, hiszen nagyapáimnak mind a kettő, apai, anyai, mind a kettő bogácsi volt szőleje, tehát gyerekkoromban sokat jártam, igaz, akkor mit tudom, egy cseresznyefára, meg azok a gyümölcsöket szerettem, mert mint gyerek, amik ott a szőlőben nyáron éppen teremtek. Aztán később érdekes, ugye nekem az első végzettségem mezőgazdász, tehát igaz növénytermesztő, de mi ott is jobban érdekelt a kertészet és a szőlészet. És aztán, amikor az Észak-Magyarországhoz kerültem, és akkor éppen a végzettsége miatt, vagy ért, kerültem a mezőgazdasági rovatba, és annak volt a munkatársa, később rovatvezetője, tehát jártam a megyét, és a szőlészet az külön az én területen volt. Bükkaja is, Tokajhegya is, úgyhogy rengeteg borász barátom van, ismerősöm borversenyekről, és sokat tanultam tőle. És annak idején Farkas Attila barátom ötlete volt dr. Farkas Attilának, hogy ez most olyan divat lett, hogy borlovagrendek alakulnak, és akkor 96-ban alakítottuk meg a Bogács Központtal a Szent Márton borlovagrendet. Azért Szent Márton, mert Bogács védőszentje Szent Márton, és hát azóta én alapító kancellárja voltam 20 éven át. Tulajdonképpen a bor népszerűsítés, a szőlő és a bor népszerűsítés ezeknek a lovagrendeknek a célja, hát díszes ruhánk van. Én úgy szoktam mondani, hogy van egy operett szerep, ez a ruhában vonulunk, főleg mikor több borrend is együtt van, hát tényleg látványos. Hát a másik tevékenység pedig, ami kevésbé látványos, de talán még fontosabb, hogy szakmai téren egyrészt saját magunkat, másrészt pedig azokat a kezdő vagy már nem kezdő borászoknak szakmai ismereteket nyújtani, kezdve úgy, hogy különösen téli időszakban például tanfolyamokat, továbbképzéseket szervezni. Így gyakorlatilag dióhéjban így működik a borlovagrend. Utóbbi években már én nem veszek, tehát 20 évig voltam kancellárra, akkor megkaptam a lovagrend örökös kancellárja címet, és de hát a munkájukat figyelemben kísérem, most éppen Márton nap volt minap, hát itt is egy, főleg itt az operett szerep működött, tehát van ebbe vidámság és móka is, hát ez illik is az Szent Márton napjához.
Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Hajdú Imrével, aki a Hit és Hűség Sinkovics Imre emlékezete díjat kapta.
Mutasd azt a képet, jól látszik, hogy élek. Hadd higgy el majd el, hogy itt minden jó és szép lett. Mutasd tükörképet, lehet tőlem nagyon félhet. Ki benne van, s nem lát értéket. Gyűlnek a gomoly felhők itt, minden komoly felnőtt is csak a homok várát építi, csodája majd ledönti. Mondd, hova tűntek a fények, mondd, mi ebben a lényeg, a hamutól nem látszanak, nem látszanak.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Hit és Hűség Sinkovics Imre emlékezete díjban részesült Hajdú Imre Bogácson élő újságíró. Folytatjuk a vele készült beszélgetést. Hajdú Imre a Magyar Kultúra Lovagja címet is elnyerte, ezt mikor kaptad?
Én mikor kaptam? Most megfogtál. Hát van ennek már vagy 4 éve, azt hiszem.
Na meg aztán a Bogácsért életmű díj.
Hát igen, ez egy életmű, Bogácson ez a legmagasabb kitüntetés, és erre büszke vagyok, hogy végül is a szül. Hát ez tulajdonképpen, mint a pro úrbe, de hát mivel Bogács nem úr, nem város, tehát ezért ez magyaros neve van, Bogácsért életmű díj. Úgyhogy, sőt, a borrendtől kaptam a Provino érmet, ez minden évben 10 borásznak ítéli oda a szövetség, úgymond, meg Tiszaújvárosban, meg ilyen újságíródéként Lovas Lajos kollégám, aki egy kitűnő kollégám volt, és jó barátom, róla elnevezett, Tiszaújvárosban jött díjat, a Lovas Lajos díj életmű fokozatát, mert 2 fokozata van ennek. Tehát az ember kapott különböző díjakat, úgy szoktam mondani, hogy ezek azért olyan, mintha csókot kapna az ember, és csókot kapni jobb, mint pofonna. De azt is kapunk az életben, meg ebben a szakmában. Aki sajtóvonal és közszereplés vállal, az fel kell készülni arra is, hogy kap hideget és meleget is. Hát nézd, próbálja az ember amennyire lehet tisztességesen csinálni a dolgait, főleg mikor öregebb lesz, akkor már kezd bölcsebbé is válni, és már nem megmutatom én, hogy nem, szóval nem könnyű szakma ez, és amennyire lehet, mondom, tisztességesen kell csinálni. Hát vannak korlátok, ez mindig is voltak a múlt rendszerben is, meg ma is vannak. Sajnos, mert nem illik ilyet mondani, azért ma is úgy látom, mint öreg krónikás, hogy azért vannak a pályán sokan olyanok, akik jobban nem, ha nem volnának ott, de hát így alakulnak a dolgok, ezt már mi, vagy én nem tudom megváltoztatni.
No, hát térjünk akkor vissza a kiinduló gondolatunkhoz, mert hogy a Hit és Hűség Sinkovics Imre emlékezete díj tulajdonosa lett Hajdú Imre, hát azért Kubik Anna mellett állni, mint díjazott, nem kis dolog.
Ott ugye, persze, ez ki is hangoztam mindig, hogy ez nekem maga a díj is, különöröm, hogy egy kis faluból, Budapestről valahol észrevesznek, és megtisztelnek ezzel a díjjal. Mondtam is, hogy ez egyik legszebb magyar kitüntetés, most nem rész rajta, benne van a hit és a hűség. És hát egy olyan kiváló színész, a magyar színjátszás egyik oszlopos tölgye, mint Sinkovics Imre, akit azt hiszem sokan szeretünk, vagy mindenki szeret filmjei elsőban alapján, a vidéki ember. Ez nagy dolog volt, és mondom másik, a Kubikan, aki hát mindenféle díja van, Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, érdemes művész. Lehet, hogy elfogult vagyok, a mai magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb női színésze, és most találkoztam vele személyesen, és egy nagyon kedves, aranyos, szerény teremtés. El is mondtam, hogy nekem haba tortám már a kitüntetésről, hogy vele együtt vehettem át, és elmondtam, hogy a neve miatt, mert ugye mi családunkban édesanyám is, meg kisebb, vagy nagyobbik unokám is Anna, tehát az Anna név az mindig egy megbecsült és tisztelt név volt a mi családunkban, a másik meg a Kubik, és elmondta, nem értették, hogy Miskolcon van egy sporttelep, ami mellett én felnőttem, a Miskolci Vasutas Sportklubnak a sporttelepe, amit mindenki úgy ismer Miskolcon, aki a futballja, a Kubik. Mi gyerekkorunkat, szinte minden napunkat ott töltöttük, két élmény volt a futball, ott a Kubik, meg vasárnap a mozi. A matiné, a fákjába jártunk, meg az erkelt. És a harmadik, amit őt is meglepte, mondta, hogy Kubik Anna egy Veszprém megyei kisközségben ősibe született, én meg gyalog sincs messze, a szomszéd falu Berhidára nősültem. Úgyhogy szomszédok is vagyunk.
Igen, úgy, hát a szálak, mondom, szálak akkor nagyon... valahol összeérnek, ugye?
Igen, igen, ez volt. Egy nagyon szép ünnepség volt, csak annyit róla, szinte családias, a régi, tehát ezt minden évben két személy kapja annyit, mert az azért annyira nem ismert, de ebbe külhoniak és magyarországiak. Sőt, ahogy elnéztem a listát, külhoni több van, tehát itt Boráros Imre, felvidéki színész, Dráfi Mátyás úgy szintén, akkor ezt megkapta Császár Angela, akkor Döbrentei Kornél író, Kocsis István drámaíró is, határon túli, vagy például Kucsera Tamás Gergely, aki a Magyar Művészeti Akadémia első főtitkára volt, egy nagyon kellemes ember, ott sikerült találkozni, megismerni, beszélgetni vele. Tehát egy nagyon szép környezetben zajlott le ez az ünnepség, a végén kocintottunk is, hogy nem bogácsi borral, mert mondtam, hogy előző nap Márton nap volt bogácson, és ilyenkor meg kell kóstolni az új bort is, meg a régit is, és mivel ők nem voltak jelen, hát nem maradjanak ki a jóból.
Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy mindenről meséltél nekünk, és a hallgatóink nevében is sok-sok szeretettel gratulálunk, és kívánunk még nagyon sok dolgos esztendőt, hiszen úgy gondolom, hogy egy ilyen díj talán még egy kicsit meg is hosszabbítja az életet talán, mert
lehet,
örömet okoz.
Él, úgyhogy én megköszönöm neked a megtisztelő érdeklődést, úgyhogy jól esett.
Köszönjük szépen Hajdú Imrét, hallottuk a átadott díja kapcsán. Jó egészséget kívánunk, szervusz, viszonthallásra!
Szervusz, viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, Hajdú Imre újságíró íróval beszélgettünk, aki a Hit és Hűség Sinkovics Imre emlékezete díjban részesült.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Vége a boldog békeidőknek. A 21. század biztonsági kihívásai címmel tartott előadást a miskolci születésű Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke a miskolci MCC-ben. A 21. század Európájában a boldog békeidők véget értek, a biztonságpolitikai helyzet itt is és a világ számos más pontján is negatív irányban változott meg. Ruszin Szendi Romulus altábornagy szerint a 21. században a régi kérdésekre nem ugyanazok a válaszok adhatóak, mint korábban. Ma már a biztonságpolitika egy egészen más megközelítést igényel. Megmarad-e a nyugati katonai fölény egy olyan korszakban, amelyben a demokratikus civilizáció rendkívüli módon sérülékeny a váratlan, újszerű és aszimmetrikus veszélyekkel, például a terrorista támadásokkal, a migrációval, kalózkodással szemben? Erre a kérdésre is kerestük a választ riportalanyunkkal, Ruszin Szendi Romulus altábornaggyal, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Miért is választotta a katonai pályát, hogyan indult el az egész?
Nem nagyon volt más alternatíva a fejembe, azt kell, hogy mondjam. Igazából a könyvem megjelenik nem sokára egyébként, ahol ebből részletesen beszélek, de a lényeg az, hogy édesanyám gyerekkoromban egyszer elvitt egy tisztavatásra. Augusztus 20, tűzi játék. És ott úgy értünk fel, hogy pont láttuk a tisztavatást. Az megfogott igazából, és onnantól kezdve, majd a 7.-8. kezembe akadt egy prospektus, hogy van Egerbe Honvéd Kollégium. Utána hiába mondta édesanyám, hogy jöjjek ide a földesbe, legyek orvos, vagy valami, már eltántoríthatatlan lett. Még azt a példát szoktam elmesélni, hogy ugye, nekünk, amikor gyerekek voltunk, még nem volt internet, nem volt ez a virtuális valóság. Foci volt meg pisztoly egy fiú gyereknek, aztán kiderült, nagyon szeretek focizni, de kiderült, hogy nem leszek NB1-es vagy válogatott játékos, akkor a tehetség nincs, úgyhogy maradt a pisztoly, így a honvédségnél kötöttem ki.
Mint a Miskolci MCC-ben az előadásban sok témát fognak érinteni, főleg biztonságtechnikai honvédségi témákat. Hát ezzel kapcsolatban amúgy az első, hogyan látja altábornagy úr, hogy hogyan, miként változtak, úgymond a modern háborúzási szokások, mondjuk megjelentek új eszközök, drónok, védelmi szokások, védekezések. Miként változott meg 21. századra a biztonságtechnika, illetve az eszközök, a háborúk?
A hadművészet folyamatosan változik. Az a baj, hogy a fegyveres konfliktusok, a háborúk ezt eszkalálják sajnos, és hát a humán, az emberi agy az annyira kreatív, főleg, hogyha ölésről van szó, a másik bántásról van szó, akkor igazából nem ismer határokat. Ezt látjuk a haditechnika fejlődésében most. Az alapelv az volt régen, hogy amit a haderő fejlesztett, az ment át a civil életbe. Meggyőződésem, hogy a vezetés elméletnél még mindig így van, ugye, mert nálunk nem nagyon osztanak ezüstérmet, azt zacskóba hozzák haza. Tehát a vezetés elméletnél ez talán még mindig igaz. Viszont az összes többi szegmensben most egy kiegyenlített dolgot látok, hogy valamit a haderőben fejlesztenek, és az megy át a civil életben. Tökéletes példa erre mondjuk maga a GPS. Ugye az egy katonai fejlesztés volt, a katonai műholdakat engedték fel azért, hogy segítsék a katonákat ugye a hely meghatározásra, és most már az autóban mindenkinek benne van, sőt, már az órában is benne van a GPS. Viszont elindult egy másik fajta fejlesztés, hogy a civil cégek is elkezdtek fejleszteni rengeteg, és ez meg áramlik vissza a haderőbe. Úgyhogy ez most már két irány oda-vissza mozgás, és valóban megváltoztatja. Tehát azt szoktam mondani, hogy az ősember annak idején ugye fejbe vágta a másikat, mert az ember könnyebb volt legyőzni, mint a mamutot. Inkább elvette a húst attól, aki már megszerezte. Ugye ez volt a szárazföld. A szárazföldön voltak az első ilyen fegyveres konfliktusok, ütközetek. Aztán akinek volt folyó vagy tenger, nyilván vízre szállt. Ez a második hadszínterünk, ugye a víz, alapvetően ugye a tenger. Első világháború, repülés, bejött a harmadik dimenzió, a levegő. Most pedig a kibertérben és az űrben is működik ez a háború. Úgyhogy az első hadszintér helyett most már 5 hadszintéren kell gondolkodni, és még bonyolultabbá teszi a folyamatokat az a bizonyos DIME, az a Diplomacy, Information, Military and Economy. Tehát ez a 4 alap tartó pillére minden ország gazdaságának, minden ország erejének. És ennek vannak persze alfajezetei, hogy ha a gazdaságról beszélünk, akkor ott megjelenik a finance, tehát a pénzügy, ott megjelenik az energetika természetesen, és mindegyik vannak alfajezete, mint ahogy az M-nek, a militarinak is ott van benne a law enforcement, tehát a biztonsági szektorok, de azért használjuk ezt a DINE-t, mert ez egy pénzérme az Egyesült Államokban, könnyű megegyezni a mozaik szóból, hogy miről szól a történet. A lényeg az, hogy a háborúk a DINE teljes spektrumában is működnek. Nézzük meg a mostani konfliktusokat. Látszik a diplomáciai hatások, látszik az információs műveletek, látszanak a pszichológiai műveletek, látszik, hogy a gazdaságra mekkora hatással van, és természetesen a katonai szegmens sem kikerülhető, de ez csak egy. Mindig elmondom, hogy a háborút nem katonák kezdik, és nem katonák fejezik be, ez másokra vonatkozik, tehát ennyire bonyolult, és ezért hívom hadművészetnek. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy akkor művészet embert ölni? Embert ölni nem művészet. A művészet az, amikor ebből a rendkívül összetett világban, tehát amikor 5-6 szintéren rengeteg fegyver, nem szakcsapat, rengeteg eszköz, és a DIME teljes spektrumába kell koordinálni valamit, megpróbálni felülemelkedni a szemben lévő felen, az nem csak matematika, hanem az művészet is.
A mostani helyzeteket például hogyan látja, most így akár Magyarországra tekintve, itt Magyarországon például a jelen korunkban, életünkben mik a legégetőbb biztonsági kihívások, úgymond Magyarország mikkel néz szembe?
Nem kérdés, hogy tőlünk keletre egy háború van. Valaki azt mondja, hogy háború, ugye az oroszok azt mondják, hogy nekik csak ez egy katonai művelet, ettől függetlenben fegyveres konfliktusban az emberek folyamatosan ölik egymást. Úgyhogy ez kikerülhetetlen, hogy erre Magyarországra hatással van, és nem csak Magyarországra, meggyőződőszem, hogy Európára közvetlenül, és közvetetten pedig az egész világra. Nyilván a közel-keleti válságot sem lehet figyelmen kívül hagyni, az direktbe nem ér el hozzánk, viszont a hatásai, megint csak a gazdasági, a diplomáciai, és főleg a migrációs hatása, az már szembetűnő. Látjuk, hogy a közel-keleti válságnak milyen jelei mutatkoznak a mai Európában. Egy foci meccset nem lehet most már normálisan lejátszani, mert a gyűlölet, amit a közel-keleti válság szít emberek, felekezetek, meggyőződések között, az hirtelen megjelenik Európának egy nagyvárosába. Úgyhogy ezek a legnagyobb kihívások jelenleg, meggyőződésem, és az a baj, hogy a gazdaságra is iszonyatos hatással vannak a háborúk. Ugye a hiszti, ami a tőzsdéken megjelenik ilyenkor, a bizonytalanság, ugye már szoktam mondani, hogy miért lett drágább vagy olcsóbb az olaj? Nincs több? Vagy nem találunk már helyeket? Dehogy nem. Ugyanazok a helyeken, ugyanazok az emberek ugyanúgy bányászák. Nyilván az ellátási útvonalakban vannak kihívások, főleg akkor mondjuk a Vörös-tengerre tekintünk. Na de ettől nem kéne, hogy drágább legyen. Viszont a bizonytalanság, amit a háborúk okoznak, annak a gazdasági szegmensben is nagyon jelentős szerepe van. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy minket közvetlenül nem fenyeget a háborúknak a hatása, jelentem, hogy rosszul gondolja, úgyhogy éppen ezért kellene a felelős politikai vezetőknek megoldást találni, és deszkalálni ezeket a fegyveres konfliktusokat, és nem eszkalálni.
És azt hogyan látja? Például akár nem tudom, hogy ezzel mennyire van összefüggés, ugye azért Magyarországon is nagyobb honvédelmi fejlesztések indultak el, nagyon sok új eszközünk van, akár a levegőben, akár szárazföldön. Hogyan látja, ezek mekkora fejlesztések ahhoz képest, hogy még mondjuk a rendszerváltás környékén még a régi szovjet technikával rendelkeztünk?
Óriási. Szoktunk vitatkozni az idősebb kollégákkal, de én hiszem azt, hogy a rendszerváltás óta nem volt ilyen haderőfejlesztés, sőt, talán a győri program után, ugye, ami a második világháború előtt volt, ahhoz mérhető a mostani haderőfejlesztés. Nagyon sokáig nem költöttünk eleget rá. Nyilván a kommunizmus alatt a szovjet-orosz rendszerben voltak a haditechnikai fejlesztések, rengeteg új eszköz akkor is, és új rendszer érkezett akkor is a haderőbe, de olyan átfogó, mint amit 2017-ben kezdtünk, és még mindig folyik, tehát ennek nincsen vége is, és az a jó, ha nem is lesz vége, hiszen ez a 2%, a GDP 2%-a, ez elegendő arra, hogy folyamatos fejlesztés legyen a magyar honvédségben is. Nem gyors, de hatékony és folyamatos. Az, hogy megújult a légierőparkunk, merevszárnyas, forgószárnyas eszközeink, a páncélosaink, a lövészpáncélosaink, a tüzérségi eszközeink, a légvédelmünk, hogy csak a legfontosabbakat említsem, tehát ilyen átfogó haderőfejlesztést nagyon régen volt. Hogy miért kell ez? Azért, mert nagyon sokáig nem költöttünk rá. Legotyásodtunk, tetszik, nem tetszik. A régi orosz taktikával voltunk felszerelve, amivel nem az a baj, hogy orosz alapvetően, hanem az, hogy régi, illetve nyilván nem NATO-konform. teljes mértékben. Az ellátási lánc és a kitettségünk nyilván nagyobb volt, mint akkor, hogyha ezt új technológiával és 21. századi technológiával csináljuk. Nagyon fontos kérdés volt az, hogy nem levetett eszközöket vettünk, hogy valamelyik ország találta a telephely hátsó sarkába valamit, és akkor azt vigyük el ingyen, vagy egy euróért. Nem, itt tényleg 21. századi technológia jön, és ami még fontosabb, hogy a hadipart is megpróbáljuk újjáleszteni. Tehát megpróbáltuk úgy megkezdeni ezeket a beszerzéseket, hogy ezek a nagy gyárak hozzanak üzemet is Magyarországra, tehát így hozzák a know-how-t, ez megjelenik a oktatásba, mind a felső oktatásba, mind a szakképzésbe, tehát azt jelenti, hogy a fiatalok, hogyha a hadiparhoz csatlakoznak, akkor 21. századi technológiával rendelkeznek. És még egy fontos része van ennek, hogy az eszközök jelentős száma az európai hadipari piacról került beszerzésre, és nem máshonnan, ezzel is hozzájárulva Európa a védelmének a fejlesztéséhez.
Sok mindent említettünk a különböző hadszínterekről, különböző háborúkról is említettük, hogy a szomszédban is van, de hát most az elmúlt időszakban történt egy nagy váltás, méghozzá ugye az amerikai elnök személyében. Ezt hogyan látja, hogy sor fog-e kerülni így a NATO által bármilyen stratégia változásra, hogy új amerikai elnök lett, lesz-e bármilyen változtatás a NATO által, akár mondjuk a közel-keleti konfliktusban, vagy itt mondjuk az ukrán orosz konfliktus során változhat-e valami a NATO részéről?
Hát nem is a NATO részéről, hanem az Egyesült Államok hozzáállásában biztos, hogy lesz változás, és egyébként ez meghatározó tényelőző lesz ezeknek a konfliktusoknak a deszkalációjában. De hát meggyőződésem, hogy ez az elnök ez máshogy fog hozzányúlni a jelenlegi konfliktusokhoz, mint az ezt megelőző amerikai adminisztráció. És nyilván a NATO szövetségesek azok vagy csatlakoz hozzá, vagy nem, hogy ugye azért a NATO-ban konszenzusos döntés van, tehát ha egy valaki nem ért egyet, akkor csak nem történik meg. Ettől jó ez a szövetség, hogy nem lehet rákényszeríteni az akaratát senkire. Viszont az Egyesült Államoknak a helyzete az kulcs ebben. Az eddigi tevékenység, amit Trump elnök az előző időszakában megmutatott, az vetíti előre, hogy valóban el fog indulni azon az úton, hogy valami megoldás legyen, ha nem is béke, de tűzszünet, tehát legalább az emberek öldöklése az fejeződjön be, és ez nyilván segíteni fog a piacnak is.
Ezzel a két háborúval kapcsolatban csak annyi kérdésem lenne, hogy hogyan látja amúgy itt, mennyire változtak meg úgymond a háborús szokások, hogy úgymond szárazföld emberi életek mennyire vannak úgymond veszélyben, hiszen láttuk ugye a irán-izraeli konfliktus kapcsán is, hogy ott is nagyon sokszor vagy halljuk, hogy már szinte csak rakétákkal, drónokkal támadják egymást. Hasonlóan az orosz-ukrán háborúban is már többségében ilyen van. Például ennek a két háborúnak a példáján keresztül mennyit változott ez?
Változtak eszközök, ugye, ami teljesen nyilvánvaló, az valóban a drónoknak a masszív felhasználása mindegyik hadszintéren. Na de látjuk, hogy talán még T-34-esek is megjelennek. Igazából, tehát amivel ölni lehet, az mind a két fél mindig használja. Az emberek továbbra sincsenek biztonságban. Tízezekre, százezekre tehető a halottak száma, hogyha ezt a két konfliktusnak az elmúlt két és fél három évét górcső alá vesszük, ami borzasztó. És ugye nem csak katonák, hanem a rengeteg civil áldozat is van mind a két hadszintéren. Tehát a háború az ilyen szempontból senkinek nem jó. Nem vagyok benne biztos, hogy háborúval el lehet érni a végső célokat. Ahogy mondtam, nem katonák kezdik és nem katonák fejezik be. Nyilván, ahogy a technológia fejlődik, így mindent bevetnek. Hát emlékezzünk csak a mobil, vagy a rádióadővevők, meg a csipogóknak a használatára igazából, tehát mindent is kitalálnak annak érdekében, hogy minden nagyobb veszteséget okozzanak a szembe lévő félnek.
Miként lehetne ezeket a konfliktusokat lezárni?
Én évelején azt mondtam az orosz-ukrán konfliktusról, hogy idén változás lesz, és ennek az előjeleit azért látjuk. Ha idén nem is, de jövőre valami fajta paradigmaváltást feltételezek, főleg azért, mert új amerikai elnök lesz. Béke nem lesz. Béke nem lesz egyik oldalon sem. Itt én csak tűzszünetről tudok beszélni. Ugye Fosmarsar mondta az első világháború végén, hogy ez nem a békeszerződés, hanem fegyverszünet 20 évre. Valami hasonlóval kell számolnunk most is mind a két konfliktusból, ugyanis a gyűlölet és az alapvető célokban nem látok változást. itt csak azt tudjuk elérni szerintem rövid idő alatt, hogy a fegyveres konfliktus közvetlen módon, kinetikus módon, és az emberek pusztítása az egy időre álljon meg. Mind a négy fél, vagy a szemben álló felek nem hajlandóak egyelőre politikai lemondani arról a követelésekről, ami miatt a háborúk indultak. Ez igaz a támadó és védekező félre mind a két konfliktusban. Úgyhogy hogy egyet tudnánk elérni az, hogy álljon meg az öldöklés. Az egy sokkal hosszabb folyamat, hogy béke folyamat legyen, pontosan azért, mert az emberi tényezőt nem lehet kikapcsolni. Amikor családok mennek tönkre, emberek halnak meg, akkor az azt szemlélő emberekben is elszenvedő családokban egy olyan gyűlölet keletkezik, amiből az emberi revans érzése az kitörölhetetlen. Látjuk azt, hogy mi történik mondjuk Cipruson, hány éve vagyunk ott, próbáljuk szétválasztani a feleket, látjuk azt, hogy mi történik a Nyugat-Balkánon, Koszonó, Bosznia-Hercegovina, stb. Ezek a konfliktusok sajnos addig, amíg egy-két emberöltő nem változik meg, és a két emberöltő alatt nem közelednek az álláspontok, addig annak a veszélye, hogy a felszín alatt parázsló parázsa az újra lángot kapjon, azzal sajnos mindig számolnunk kell.
Vége a boldog békeidőknek, ezzel a címmel tartott előadást a Miskolci MCC-ben Ruszin Szendi Romulus altábornagy vele beszélgetett Csütő Dávid Pelé.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért az Európa Rádió november 19-i kontinentális reggeli című műsora. Még egyszer sok szeretettel köszöntjük névnapjukon az erzsébeteket. Az óra programját Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolata zárja. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin. Hallgassák továbbra is az Európa Rádiót.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Máté evangélium a 25. fejezetének 35. verséből hallgassuk meg. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Én zörgetek, mint vendéged ma még, ajtódon gyermekem. Egykor porsátorod omolva szét, te zörgetsz majd nekem. Ki enged itt az én szavamnak, a mennyet én kitárom annak. Ha ellenállsz, bezárom az eget. Én zörgetek. Én zörgetek. Igen, Jézus olyan vendég, aki szállást, lakozást keres nálunk, aki zörget szívünknek ajtaján. Úgy van, mint egy kedves angol ének mondja, Jézus megáll szeliden az én ajtóm előtt, és várja, hogy a szívem beljebb engedje őt. Befogadtad már őt? A mai ige magyarázat Prókai Árpád boldván szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.